reformáció emlékévének heteit, napjait éljük, és most egy ehhez kötődő beszélgetés következik, amelynek meghívottja Balavány György, és azt kérdezte tőlem, miután felkértem, hogy a hvg.hu oldalán megjelent publicisztikáját boncolgassuk, hogy mely pontját érintsük a szövegnek, az egyházak, a keresztény vagy keresztény egyházak mai állapotát, vagy a reformációhoz való viszonyt. És én azt mondtam, hogy is-is, nem lehet a kettőt elválasztani. Úgyhogy a kérdés az, hogy mennyire kínos ez a kérdés, és mennyire muszáj ezt együtt kezelni.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát az a helyzet, hogy úgy tűnik legalábbis nekem a cikk utáni első visszajelzésekből, hogy mi mindig kínos, és egy kicsit daráskészek ez a kérdés, és nem is csak elsősorban amiatt, amiért az ember gondolná. Arra szokás gondolni, vagy reformáció, vagy antikatolikus mozgalom, és felismerülnek ilyen jellegű polémiák a katolikusok és reformátusok között, viszont sokkal érdekesebbek, izgalmasabbak és megrázóbbak azok a viták vagy veszekedések, amik reformáció kapcsán református protestáns egyházakon belül zajlanak. Más elképzelések forognak a reformációról, illetve arról, hogy a reformáció úgynevezett öröksége vagy hagyománya az milyen feladatokat ró a mai egyházra.
Foglaljuk össze ezeket a vitákat.
Amit már említettem, az az, hogy ez egy antikatolikus mozgalom volt, és a reformáció örökségének a méltó folytatása az, hogy 500 évvel az események után újra elmondjuk, hogy micsoda szégyenteljes bálványi mellő társasága a katolikus egyház. Ezt ilyen fundamentalistább református, illetve protestáns körök között hangsúlyozzák. A másik dolog és a másik vitakör az a reformációnak abból a nagyon különös elmondatából adódik, ami arról szólt, hogy ez a reformátorok nem egy egyszerű esemény. És ebben 500 évvel ezelőtt azért, sőt, hát ugye a reformáció az egy folyamat, ami kezdődött 500 éve, nem tudjuk lezajlódni. A reformáció korai időszakában még volt egy nagyon erős konszenzus arról, hogy most elkezdődött egy folyamat, amit folytatni kell, ez az Ecclesia Semper Reformanda, tehát az egyházat szüntelen, utána azt mondta napról napra, az egyháztagok személyes életét és az egyház életét is szüntelen reformálni kell, vagyis visszaformálni arra az eredeti mintára, ami ebben a hagyományban az ősegyházat, az evangélium hirdetését, illetve a Krisztus követésének megfelelő életformát jelenti. És akkor már itt vannak a komoly problémák, amikor megpróbáljuk összevetni az egyház mai életformáját, most ez egy nagyon általánosító megállapítás, nehéz érteni már kezdve, de azért mégis van egy általános nagy, ami a szekuláris világnak lejön az egyház életéről, hogy ezt összevetni az eredeti mintával, ami a Szentírásban előttünk van. És akkor itt, hát sokak szerint, és én ezek közül a sokak közé tartozom, eléggé nagy és fájdalmas a távolság az eredeti minta és a mai gyakorlat között.
Letért a reformáció útjáról, vagy hogy...
Én szerintem ez pontosan így van. Pedig ennek a letérésnek az egyik nagy lehetősége, és az egyik legnagyobb csapda, az pont az, amikor az egészre úgy tekintünk, mint valamilyen történelmi eseményre, amiről illik megemlékezni, nem pedig mint egy mai kihívásra, amit folytatni kéne. Ugye gondoljunk bele abba, hogy a modernizmusban a progresszivitás, a progresszió az szitok szóvá változott. A reformáció egyházai, ugyanúgy, mint hogy a keresztény nagyegyházak többnyire, az egész modernista paradigmában a konzervatív ideológiát érzik maguknak valahogy közel, és az ilyen típusú politikákat tartják a természetes szövetségeseiknek. Ez már eleve egyfajta elhajlás, hiszen az eredeti evangélium Jézus Krisztus és a követői nem egy politikai programot vagy egy politikai ideológiát alapoztak meg, sőt nem is keresztény értékrendet, tehát ilyen nincsen a Bibliában ilyen egy keresztény értékrend, hanem arról beszéltek, hogy egy élő és eleven szeretet kapcsolatban élni Istennel, és ezt a szeretetet képviselni az emberek felé.
Miért van erre szükség, hogy ezt hangsúlyozzuk, hogy ez nem egy politikai program, és biztos, hogy fenntartható ez?
Hát ez megint egy érdekes kérdés. Tehát nem arról van szó, hogy az egyház ne politizáljon. Arról, és ez nem is volna fenntartható. És azt gondolom, hogy erre nincs is mandátum az egyháznak arra, hogy távol maradjon a politikától, és ez nagyon nehezen is volna levetethető a Bibliából. Az egyháznak viszont függetlennek kellene maradnia a mindenkori hatalomtól, pont annak érdekében, hogy hitelesen politizálhasson. Tehát amikor ha a politikát tekintünk, mint a közösség ügyeivel való felelős foglalkozásra, nem pedig úgy, hogy közkeletű értelmében a hatalom megtartásáért és a hatalom megragadásáért és megtartásáért folytatott harcra, akkor hát mi volna a keresztények, mint a közösség ügyeivel foglalkozni, mint azt mondani, hogy nem csak én számítok, hanem a településem, ahol élek, vagy az ország jobb sorsa. Tehát ilyen módon természetesen a keresztény szemléletnek van helye a politikában. De nem ezt látjuk, legalábbis én nem így gondolom, én úgy gondolom, hogy azt látjuk inkább, hogy az egyházak a megfelelő helyezkedésük elmérése érdekében igyekeznek szövetkezni a mindenkori politikai hatalommal, különösen akkor, hogyha úgy érzik, hogy valamilyen módon a politikai ideológiájuk rokonítható egymással. És ezért nagyon nagy baj, ez az egyház prostitúciója. Hogyha arra gondolunk, hogy a bibliai hagyományban ugye van szó prófétai küldetésről. Azt mondja, Jeremiás mondja, hogy királyoknak is elmondom igéidet. Tehát, hogy elmegy a próféta az erőjáróhoz, az ország vezetőjéhez, és meginti, hogy te figyelj, kizsákmányolás, özvegyek és árvák sanyargatása, zsarnokság van az országban, és az Úristennek ez nem tetszik, és ez egy ítéletes dolog, ami történik. Hát hogyan folytathatná ezt a prófétai hagyományt az egyház akkor, hogyha igazából pajtások a hatalom képviselőivel, és elmenne stadionokat szentelni, mondjuk például a Magyarországi Református Egyház esetében.
Ez a szentelés egészen különösen hangzik.
Igen, miközben ez teológiailag is teljesen abszurd, hiszen elvileg a protestánsok pont nem kéne, hogy szentelgessenek.
De ezt hogy értsük konkrétan? Mert erdélyi hallgató nem biztos, hogy tudja, hogy mire gondoljon, és most tényleg így áll megkövülten, mert látja az ortodox pópát, meg a katolikus papot házat szentelni. Ortodox pópák mást is szoktak, ha jól megkéri az ember, de református pap hogyan így a képbe?
Nem olyan fajta szentelésről van szó, hogy ez valamiféle ilyen szertartásos megszentelés, ez mondjuk tegyük a dupla idézőjelben a megszentelés, tehát akkor, amikor a református egyház vezető püspöke jelen van a stadionok átadásán, és ott egyfajta biodíszletként, tehát ott vannak a vezető papok, tehát ott a katolikus, aki tényleg megszentel, ott van a református, aki mond egy énekemeli a karját, és mond egy áldó igét a miniszterelnök felé fordulva, és kéri Isten áldását az itt folyó futball meccsekre. Tehát ez egyszerűen egy olyan rituálé, amikor azt fejezi ki, hogy veled vagyunk mindenben. Mi, mint egyház, támogatunk mindenben. Én ezt egyébként, mint egyház, kikérem magamnak. Többek közt ez vezetett ahhoz, hogy most már 5. éve nem vagyok formálisan tagja a saját egyházamnak, ahol előtte 18 évet szolgáltam. Mert egyszerűen olyan mértékű a politikai konstitúció, amit nem lehetett követni.
Két anomáliát neveztünk meg az elmúlt 10 percben. Az egyik az, hogy a református egyház vagy a protestáns egyházak letértek a reformáció útjáról. Igen. A másik pedig az, hogy megváltozott a hatalomhoz való viszony, és inkább csatlakozik a hatalomhoz, mint sem szemben áll vele az egyház. Mindezek miből erednek? Nyilván ennek belső viták, teológiai kérdések, is lehetnek magyarázatai, de gyanítom, hogy az egyház társadalmi helye és az egyház politikai, közigazgatási, nem tudom, adminisztratív felépítése, szerkezete is magyarázata lehet ezeknek a viszonyoknak.
Hát nyilván, tehát az a probléma, hogy és most tényleg azokról nagy egyházakról, úgynevezett történelmi egyházakról beszéljünk elsősorban, akik mind hagyományosan az államtól való függésben élnek. Tehát itt nagyon hangsúlyosan érvényesül az, hogy igen, tehát olyan a szerkezet, hogy nincs mód az önfenntartásra. Azért sincsen mód rá, mert hogyha volna is annyi bátorsága egy bármely református egyházi vezetésnek, hogy azt mondja, én visszatérek a gyökerekhez, és független egyházat akarok, szabad egyházat egy szabad államban, és nem kérek állami pénzt, akkor tönkre menne. Miért menne tönkre? Azért menne tönkre, mert az a helyzet, hogy egyszerűen nincsenek elegen a hívek. És akik pedig ahhoz, hogy eltartsák, és akik pedig vannak, elvileg egyébként ez úgy működne, hogy maguk a hívek tartják el a református egyházközséget, és a református egyházközség az nem is olyan értelemben költségvetési szerv, hogy becsatlakozna egy nagy közös kalapban. Tehát, hogy minden egyes református egyházközség az egy önálló gazdálkodású közösség, aminek elvileg, elméletileg és az egyház alkotmánya szerint is önmagát kellene eltartania a hívek adományaiból, a fenntartó járulékokból. Na most igazából az a helyzet, hogy ez azért sincsen meg, mert ugye egyrészt hozzászoktunk az államhoz, és kialakult egy olyan kultúra, hogy nem is kell hozzájárulni a közösség fenntartásához. Tehát maguk a református egyház községek tagjai, most mindig, mikor beszélek, fontosan érzem, hogy általánosítok, tehát megfelelően mindig hozzátenném, hogy tisztelet a kivételnek, de hangsúlyozom, a nagy képről beszélek, tehát nagyon sok egyházközség működik úgy, hogy a tagok nem is érzik feladatuknak azt, hogy ők tartsák el a saját közösség. Minek? Ha egyszer az állam úgy is ad, hogyha az állam kifizeti a hitoktatót, hogyha az állam hozzájárul mondjuk a vidéki parókia fenntartásához, hogyha az állam kijavítja a beszakadt templomtetőt és felújítja az épületeket.
Hadd vágjak itt egy pillanatra közben, mert ezt a pontját a vitának ateista vagy egyházon kívüli barátaimmal is szoktuk érinteni, akik teljesen más alapról kérdezik, hogy hát minek fizessen az állam közpénzből egyházaknak bizonyos adószázalékot, vagy az adók egy bizonyos százalékát arra, hogy fenntartson közösségeket, gyülekező helyeket és egyházi élet folyhasson. És erre szoktam én azt mondani, hogy hát az egyházi kultúra az része a nagy közös társadalmi kultúrának. Ha kiesne, megszűnne, drasztikusan leépülne, az olyan károkat jelentene, hogy nagyobb a hozzáadott érték, ha van állami támogatás, mint ha nem lenne. Tehát, hogy kvázi egy ilyen társadalmi relikviaként kell, ha szükséges, mesterségesen életben tartani, mert ilyen szerkezetű a társadalmunk, hogy ezt nem lehet elengedni egyik percről a másikra.
De igazából nem is kellene elengedni. Én arra gondolok, hogy azért jó, lehet fájlalni a szekularizációt, de én úgy gondolom, hogy az egyházatnak, mint egy ilyen tény, azért el kellene fogadniuk. És ugye elfogadom azt a tényt, hogy az emberek többsége Magyarországon nem egyháztag, nem kötődik egyházakhoz, akkor milyen alapon várnám én azt el tényleg, hogy az egyházak életét támogassák. Hát jó, oké, az egyházat lehet egy társadalmi relikvia, de nem ez az egyház küldetése, hanem az, hogy egy élő, eleven, aktív, cselekvő közösség legyen. És ebben a tekintetben pedig én úgy gondolom, hogy nem illetné meg, tehát nem igazságos, hogy több jog illessen meg, mint bármilyen civil szerveződést. Tehát kapjon az állami pénzt, akkor, hogyha olyan feladatokat kell, olyan közfeladatok ellátását kell belőle finanszíroznia, mint mit tudom én, árvaházat létesít valahol, és akkor, vagy kórházat üzemeltet, és akkor ugyanúgy kapja meg rá a pénzt, mint akármelyik civil szervezet. Tehát ez nem múzeum. Nem skanzen.
De ahhoz, hogy ne múzeum és ne skanzen legyen, ahhoz szükség lenne, most egy furcsa fogalmat fogok használni, egy új reformációra, vagy az állam és egyház, az egyházon belüli viszonyok újra gondolásának, és úgy kitalálni, hogy ezt a tudomásul vett szekularizációt figyelembe véve újra rendezni az egyházi feladatokat, és azt egyáltalán miért gyűlnek össze az emberek egyházba. Ennek mennyi esélyt lát, és például, hogyha visszatérve az interjú elején érintett katolikus református, vagy katolikus protestáns viszonyt vizsgáljuk, mennyire látszik az, hogy erre mondjuk a katolikus egyházban van némi törekvés?
A katolikus egyházban nem igazán látok rá. Én azt látom viszont, hogy mindegyik protestáns egyházban azért ilyen búvópatakként jelen van a törekvés arra, hogy térjünk vissza a gyökerekhez. Ugye? És amikor azt mondom, hogy gyökerekhez, akkor itt egy olyan fontos szempontot és kényes szempontot ki kell emelnem, hogy a reformáció alapvetően nem egy kulturális, gazdasági, társadalom szerkezeti program. Ezek mind csak következmények. A reformáció alapvetően egy teológiai mozgalom. Ami arról szól, hogy az evangélium megélése és hirdetése, a Jézus Krisztussal való kapcsolat megélése, annak az öröme, hogy Krisztusban megváltottak lehetünk, és minden, ami ebből következik, az ezt hirdesse, és így legyen vonzó a társadalom számára, már azok számára, akik nyitottak spirituális kérdésekre. Na most, ha az egyház mondjuk egy hatalmas megtérésen menne keresztül, és azt mondaná, hogy engem a dolognak a teológiai része érdekel, tehát az a része, amire valójában elhívásom van. És igyekszem ezt hitelesen megélni, és hitelesen hirdetni Krisztust, akkor megvolna a szansz arra, hogy olyan aktív egyháztagok töltsék fel az egyházközségeket, akik aztán nem csak az egyháznak a jó hírét tartanák fel az ilyen közösségek, ahol újra eleven hit van, ahol újra megéli Krisztust, a Krisztusban azt a fajta irgalmat és szeretetet, ahogyan az emberek felé fordult. Tehát, hogy ezek nagyon jó hírű, jó illatú közösségek lehetnének, egyúttal pedig elég vonzóak lehetnének ahhoz, hogy aki nyitott ilyen spirituális kérdésekre és csatlakozik ezekhez az egyházközségekhez, tudomásul vegye, hogy a részvételem azzal is jár, hogy anyagilag is részt veszek a közösség működésének a fenntartásában. Tehát nem kell, hogy az államtól függjek. De mondom, az első az a teológiai lépés, az első az a spirituális lépés, és sokszor erről feledkezik meg az egyház.
De most egyházon kívüliként számomra ez, amit itt elhangzott, ez egy nagyon sokszor hallott mondat, és nem tudom konkrétumokhoz kötni, és nem értem a frázison túli tartalmat, nem vonom kétségbe, hogy van, csak próbáljuk ezt meg konkrétumokra lefordítani. Milyen lenne egy megélt hiteles hit, ami jó illatú közösségeket teremt.
Konkrétumokra folyta borzasztóan nehéz, nem vallásos terminológiát használni.
Nem azt mondom, hogy nem vallásos terminológiát használjunk, csak vegyük át a mindennapjainknak néhány eseményét, amikor azt mondanám, hogy igen, ez egy megélt hitben végigélt nap. Igen, könnyítek a helyzetén. Azt mondja, hogy hát nem tagja az egyháznak, de fontos a saját protestantizmusa. És elindul reggel az autóval, és látja az úton az embereket, szembe jönnek plakátok, jegyet kell venni.
Igen, igen.
Tehát, hogy igen. Mikor jön igen. Ez elő?
Ez egy nagyon merezek kérdés. A hétköznapokban, akkor, amikor itt van a menekültek kérdése például. Nagyon elkötelezett hívő lelkipásztorral beszélgettem a minap, és azt mondta, nagyon nem értettünk egyet, mert azt mondta nekem, hogy figyelj, Gyuri, én teljesen egyetértek veled abban, hogy az egyháznak kellene a menekültek felé fordulni irgalommal, és erre kéne intenie az államvezetőit is. De nem alkalmas rá az idő, mert túl sok most nem lehet építő vitákat lefolytatni ebben az ügyben, mert túl sok az indulat. Tehát én úgy képzelem el, hogy az volna az egyháznak az igazi, hogy is mondjam, bátorsága, hogyha nem egyfajta ilyen következmény alapú logikával vagy etikával közelítenénk a kérdésekhez. Hát mikor volna ideje? És miért kéne egyébként építő vitákat lefolytatni mindig? Miért nem lehet egyszerűen kiállni az igazsággal, és azt mondani, hogy ide figyeljetek, akkor, amikor a menekülteket megtagadjátok, akkor is tagadjátok meg. És miért nem lehetne ezzel következetesen kiállni, hogy a szegény sorsú, a háttérbe szorult, a megalázott és megnyomorított ember mellett van a Krisztus követőinek a helye. Annak arról a Krisztusról beszélünk, akiről azt tartjuk, akiről azt hiszük, hogy az életét adja az ellenségeiért is, aki imádkozik azokért, akik keresztre feszítik őt. Mi pedig keresztények sokszor agresszíven és inszinatív módon beszélünk az úgynevezett migránsokról, és így viszonyulunk hozzájuk. És ez csak egy példa a nagyon sok közül, ugyanígy egy fontos topik volt a hajléktalan kérdés néhány évvel ezelőtt, amikor a kormány hajléktalan bűnözésről beszélt, és az egyházak ehhez asszisztáltak, ugyanígy az összes áldozat hibáztató attitűd, hát hol van a helye az egyháznak, hanem az áldozat mellett. Tehát, és akkor lehet sorolni ezeket a konkrét példákat.
Ez az a furcsa helyzetet teremti, ez a kérdésfelvetés, apropó újra gondolt reformáció és szekularizáció és egyházak viszonya, hogy az egyház igenis jogot formál olyan kérdések bevaló beleszólásra, amit egyébként hát abszolút szekuláris kérdésként kezeltünk. Mert ha azt mondjuk, hogy a krisztusi kegyelem és szeretet nevében embertársainkat fogadjuk és segítjük, bajba jutott akkor azt mondja erre az állam, hogy hát, de hát ez biztonságpolitikai kérdés. Vagy mond egy még furcsábbat, hogy de mi a keresztény Európát védjük a muszlim bevándorlókkal szemben. Tehát az állam kijön a szekularizáció terepéről, és magára vállal egy egyáltalán nem szekuláris szerepet.
Pontosan, tehát ebben az értelemben egy nagyon érdekes helyzetbe kerültünk, mert ugye a reformáció teológiai mozgalom azért volt társadalmi változásokat elérni, konkrétan az egész nyugati civilizációt megváltoztatni, mert akkor a teológiai álláspontok, azok meghatározhatták a hétköznapok. És a modernizmussal ez azért feloldódott, már nem teológiai, hanem egyéb krédók határozták meg mondjuk a törvényhozásokat, és most azt látjuk, hogy például Magyarországon, de gondolom, hogy más helyen is, újra egyfajta egy ilyen posztkeresztény, de mégis valamiféle egyházias teológiai megfontolások alapján beszél az állam. Tehát arról beszél mondjuk Orbán Viktor, hogy mi keresztények megvédjük a keresztény Európát. Ez nem egy szekuláris beszédmód. Ez egy teljesen államegyházi szemléletmód, és ez egyfajta a modernitás előtti gondolkodás.
Erre kérdezheti meg, hogy mi jogon várott-e tőlem el, vagy hogyan tehetném én mélyen hívő keresztény, hogy a miniszterelnöki kinevezésemmel egy időben levetkőzzem magamról a hitemet, és ne valljam meg. Mit tudunk erről?
Azért én is azt válaszolnám neki, hogy drága miniszterelnök úr, te nem az egyházadat képviseled miniszterelnökként, akkor tessék belépni, vagy tessék aktív tagja lenni az egyháznak, és ott presbiterként, ugye most már vannak, itt a református egyházban vannak világi vezetők, presbiterként az egyház nevében lehet szót emelni, de miniszterelnökként az egész ország lakosságát képviseled, és nincs jogod, tehát én, mint esetleg ateista, vagy teljesen szekuláris gondolkodású ember, ha az volnék, akkor milyen kikérném magamnak, hogy, hogy a miniszterelnök az én nevemben egyházias módon fogalmazzon. Feltéve, de meg nem engedve, hogy mégiscsak teológiai módon fogalmaz egy állami vezetés, és teológiai statementek alapján cselekszik, akkor meg arra azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon-nagyon dilettáns teológia. Tehát ez nem keresztény teológia. Tehát amikor azt mondom, hogy azért dilettáns, mert kereszténynek nevezett, nem keresztény teológia. Tehát amikor azt mondom, hogy megvédem, akár tűzzel, vassal is megvédem a keresztény Európát, ennek vannak ugyan a középkori párhuzamai, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy autentikus evangéliumi álláspont. Tehát én, hogyha meg akarom védeni a keresztény Európát, megint csak sokszoros idézőjelben, akkor az evangéliumi szemlélet, vagy az evangéliumi megközelítés az volna, hogy jönnek a muzulmánok, örülök nekik, ha éhesek, akkor enni adok, hogyha fáznak, akkor ruhát adok, vagy fedelt a fejük fölé, és hogyha én akkor a keresztény vagyok, akkor ezt Krisztus nevében teszem, Krisztus szeretetével teszem. És hogyha őt ennek nyomán egyébként vannak olyan egyházi szervezők, akik ezt csinálják, és arról számolnak be, hogy bizony vannak olyan muzulmán emberek, akik ennek nyomán érdeklődni kezdenek a keresztény hit iránt. Tehát egy óriási missziói lehetőséget láthatna benne a keresztény egyház, hogyha annyira meg akarja tartani a keresztény európai arculatot.
Az az érdekes, hogy újra és újra visszatérünk ehhez az ügyhöz, a menekült ügyhöz, pedig hát számtalan leágazás, számtalan problémája van az egyházak belső ügyeinek, nem csak a protestáns egyháznak. Én a katolikus vitákat is próbálom meg itt az Értsünk szótadásába próbáljuk követni, de úgy tűnik, hogy azért mégiscsak ez a vízválasztó, vagy ez a szembesülés pillanata, vagy ügye, ami nem lehet túllépni. Mit gondol, lejár ez az emlékév, mivel maradunk?
Mivel én egy kicsit keserű szájízzel nem arra való a reformáció örökség, hogy emlékezzünk rá, hanem arra, hogy folytassuk ennek a folytatásnak. Én csak apró magocskáit látom egyházon belül, de maga a nagy kép az nem erről beszél. Érdemes észrevenni azt is, hogy azok az emberek, azok az egyházi vezetők azért marginalizálódnak, akik hitelesen evangéliumi szellemiséggel állnak ki ebben az ügyben. De mondom, ha nem a migráció kérdésére, akkor akár az egyházak közti párbeszéd kérdéseit, vagy azt, hogy a mindenkori nyomorultak mellé való odaállás. Tehát, hogy ebben ugyanúgy megmaradnak az emlékével múltával a szomorú hiányosságaink. Sajnos nem vagyok egy kedvű.
Nem egy pillanat a reformáció, hanem egy folyamat. Ezzel igen. Kezdtük ezt a beszélgetést. Hát tartson ez reformációként tovább. Ha szabad ezt egyházon kívül, szekuláris rádióból kívánni, jó volna az az egész szekuláris társadalomnak. Köszönöm szépen a mai beszélgetést, várjuk vissza Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira.